A tiszántúli református egyházkerület munkatársai idén is megrendezik nyári kántor képző tanfolyamukat. A háromhetes kurzusra július 4-től 23-áig azon fiatalok vagy akár felnőtt korú érdeklődők jelentkezését várják, akik személyes adottságaiknak és eddigi zenei tanulmányaiknak köszönhetően már végeznek énekes vagy hangszeres szolgálatot gyülekezetükben, illetve ezután szeretnének ilyet vállalni. A résztvevők a képzés minden munkanapján egyházi ének, zeneismeret és hangszeres órákon, kórus próbákon tanulhatnak, felsőbb szinten a zenetörténet, az énektanítás és a karvezetés alapismereteivel ismerkedhetnek. Jelentkezni a debreceni kántor képző internetes felületén lehet június végéig, a riporter Tóth Emese.
Arany János, a tiszántúli református egyházkerület zeneigazgatója, ismét lesz kántor képző tanfolyam, tábor, hogy nevezzük ezt?
Formáját tekintve azt lehet mondani, hogy inkább tanfolyam, sőt azt lehet mondani, hogy a táboroktól lényegesen megkülönbözteti az, hogy a résztvevők, akár a felnőtt résztvevők, akár a gyerek résztvevők nagyon kemény munkát végeznek 3 héten keresztül, mert minden nap igen feszes időrend szerint órákat kapnak, illetve adnak ugye a tanárok, és egy nagyon komoly anyagot igyekszünk elvégeztetni a növendékekkel.
És ugye nem is jöhet akárki, mert van egy kis előfelvételi, vagy valami hasonló, ugye azért fel kell térképezni, hogy ki milyen adottságokkal és tudással rendelkezik.
Ez félig igaz, tehát az bizonyos, hogy végül is, igen, akárki persze nem jöhet, de igazából, ha szándék megvan valakiben, hogy többet tudjon az egyház énekekről, és jobban értsen az egyház énekeknek a gyülekezet körében való kíséretéhez és megszólaltatásához, akkor innen nézve végül is jó szándékkal akárki jelentkezhet, hiszen 4 különböző szintre beosztva mindenképpen tudunk vele dolgozni.
Hát akkor 4 csoport lesz? Hány turnus?
1 turnus van, tehát 3 hétig mindenki itt van, aki a kántorképzőre jelentkezik. 19 nap egész pontosan, tehát hétfőtől szombatig tart, tehát nem egészen 3 hét, de mondjuk munkarend szerint megvannak a minden héten az 5 napos munkahetek, illetve minden hét egy 5 napos munkahétté változik a táborban, tehát komolyan dolgoznak a résztvevők, és 4 csoport van, amelyek nagyjából felkészültség szerint vannak egymás fölé rendezve. A legutolsó szint növendékei elvileg jelentkezhetnek kántorvizsgára is, hogyha minden vizsga feladatból fölkészültek.
Melyik korosztályt várják elsősorban, vagy nincs ilyen megkötés?
Alsó megkötés van, tehát 12 év alatt a gyerekek, elsősorban a gyerekek, 12 év fölött már, hogyha a szándékaik tiszták, illetve tudatosak, akkor már fiatal felnőttekről beszélhetünk, tehát 12 év az alsó korhatár. Nagyon-nagyon ritkán eltértünk ettől, kifejezetten tehetséges, kiemelkedően jó képességű növendékek esetén előfordult, hogy 11, sőt 10 esztendős is volt a felnőtt kántorképzőn, de az átlagos az a 14 általában. A felső korhatár viszont nincs meghúzva, volt már 63 éves növendékünk is.
Milyen múltja van egyébként ennek a kántorképzőnek itt Debrecenben?
Azt hiszem, hogy igen, tekintélyes, figyelemreméltó múltja van. Nagyjából abban az időszakban kezdődött el a debreceni nyári kántorképző működése, amikor Berkesi tanár úr ide került Debrecenbe, és az ő mentora és ide ajánlója a 20. századi protestáns magyar egyházzene legnagyobb alakja, Gárdonyi Zoltán volt az, aki szakmai és erkölcsi alapokat adott ennek a kántorképzőnek a megindításához, és gyakorlatilag a kántorképző megindulása óta Berkesi tanár úr szerves részét képezi a kántorképző oktatógárdájának és szellemi lelki vezetésének.
Mennyire népszerű ma, és mennyire keresett ez a tanfolyam?
Hát, ezt nagyon nehéz megmondani. A tanfolyam iránti érdeklődés, majd szokták mondani, mióta mind a 4 egyházkerület működtett tanfolyamot, azóta a régi létszámok, amelyek hát legendásak voltak, akár a 70-es, még a 80-as esztendővel is, tehát így 80-an, 90-en, 100-an jelentkeztek a nyári kántorképzőre, ezek a létszámok megcsappantak. Most, hogyha elérjük a 30-as létszámot egy ilyen kántorképzőn, már örülünk, tehát ha innen nézzük, az népszerűsége vagy az iránta való érdeklődés enyhén csökkenő tendenciát mutat.
Arról már többször beszélgettünk, hogy mi is a kántorok szerepe egy egyházi közösségben, és hogy mennyire keresett lettek ma a kántorok egyházi berkekben?
A kántor a nevét etimológiailag mondszoljuk, azt jelenti, hogy éneklő. Canto cantare latinul azt jelenti énekelni, meg még olaszul is. Tehát a kántor eredetileg a gyülekezeti vallásgyakorlás egyik motorja, hiszen a közösségi vallásgyakorlás alapvető alkotó eleme az énekes imádság, tehát a egyházi énekek gyakorlása. Ez minden egyházban egyformán jelen van, különféle formákban természetesen, de lényegét tekintve olyan Istennel való beszéd, amelyet az éneklés, a zenei tevékenység emel meg egy másik lelki szintre, különbözteti meg a prózától. Úgyhogy erre mindig van igény az emberekben, mert az emberek mindig szeretnek jelentőséget adni azoknak a gondolatoknak, amelyeket különösen fontosnak éreznek, azoknak mindig szeretnek zenével jelentőséget adni. Ebből táplálkozik minden zenei gesztusunk, azoké is, akik a szombati tehetségkutatókon énekelnek a tévé előtt, és azoké is, akik vasárnap az Isten tiszteleteken akarják a lelküket felemelni az Istenhez. Tehát ez az igény, ez soha nem vész el. Legfeljebb, ahogy szokás mondani, átalakul, és nagyon sok esetben a kántori munka iránti lelkesedés csökken, mert rengeteg gépi megoldást találnak az emberek kényelmük keresésében, vagy valamifajta modernség kedvéért, és ezért vannak kántorgépek, borzalmas még belegondolni is, bizony, benyomnak egy gombot, és akkor ad egy, megnyomják, hogy melyik éneket kell lejátszania, és géppel szolgáltatják a néhány éneklő gyülekezeti tag hangja alá a kíséretet, hogy ne mondjam a talp alá valót.
Mi mindent kell tudnia egy kántornak egyébként? Mi az elvárás? Vagy vannak ilyen önjelölt tehetségek is?
Az elvárás kettős. A kántornak ismernie kell annak az egyháznak az énekes anyagát, amelybe tartozik. Tehát ez azt jelenti, hogy jelenleg mondjuk a református énekeskönyvben 680 valahány ének van, aztán 687, de ez teljesen lényegtelen végül is, mondjuk, hogy 700. Tehát ezeket a dallamokat ismernie kell. Úgy el kell tudni énekelni, hogy fennakadás nélkül a kottától más helyen nyomtatott további versszakokat is rá tudja énekelni az ismert dallamra. Ez az egyik fele a munkájuknak. A kántorok munkájának a másik fele ugyanezeket az énekeket az olyan egyházakban, ahol ez gyakorlat, orgonával vagy más hangszerrel kísérni és támogatni tudják, hogy a gyülekezet, amely a szájára veszi az éneket, segítséget kapja egy hangszertől, hogy mihez igazodjék, akár tempóban, akár hangmagasságban, tehát gyakorlatilag ügyes hangszerjátékosnak is kell lenni. A kántor tehát kettős munkát végez, énekel és játszik valamilyen hangszeren, elsősorban orgonán vagy harmóniumon a mi esetünkben, másodszorban viszont, hogyha modern szellemű gyülekezet bekerül, nem árt, hogyha például a gitáron tudja megtenni, hogy gitárharmóniákkal támasztja meg a saját énekét és a mellette éneklő gyülekezeti tagokét.
És ezeket a tudásokat, ezt mind fejlesztik és csiszolják itt a kántorképzőben?
Igen, ez a cél. A munka napi rendszerint folyik, ami azt jelenti, hogy minden nap van zeneismeretóra, ami gyakorlatilag a kottaolvasásnak az állandó gyakorlásából és a felhasználásából, praxisának a finomításából áll. Van egyházi énekóra, hogy a kevésbé ismert vagy nehezebb énekeket alaposabban is, jobban is megismerjék, mint egy átlagos gyülekezeti tag. És van hangszeres óra, amikor mindenki a beosztás szerinti tanárhoz elviszi a hangszeres kompozíciókat, illetve az énekkíséreteket, amelyeket feladatul kapott, és folyamatosan gyakorolják, hogy hogy kell folyékonyan, gördülékenyen kísérni a gyülekezeti éneket. Ezek vannak olyan órák, amelyek kiegészítik a képzést, néhány szemeszternyi zenetörténet, alapvető egyházzenei ismereteknek a fölidézésére, karvezetés, a felsőbb évesek, a C és a D csoport, tehát a felső két csoport tagjai számára már egy kis gyakorlatot kell szerezni abban, hogy hogyan kell irányítani a gyülekezet egy szólamú éneklését, vagy egy énekkar több szólamú éneklését. Karvezetés, és végül van szintén a felsőbb évesek számára, a legfelsőbbek számára, azt lehet mondani hivatalos szaknyelvvel, hogy módszertan, illetve tanítási módszertan, amikor azt tanulják meg rövid gyakorlatok útján, hogy hogyan kell a gyülekezet énekét irányítani kézzel, hogyan kell megtanítani egy éneket, ami addig ismeretlen volt. Tehát nagyjából ez a képzés struktúrája, amit mindenki kap, az a zeneismeret, a gyülekezet ének és a hangszerjáték.
Hogyan zárul egy ilyen kantorképző tanfolyam? Van-e valamilyen kis jelképes záróvizsga, vagy valami, ahol számot adhatnak a 3 hét alatt megszerzett tudásukról, plusz tudásukról?
Háromféle módon aratjuk le a rövid munka elvetett magjainak a gyümölcsét. Az első és legegyszerűbb módja, hogy a 3 hétes itt tartózkodás során 2 vasárnap is elmegyünk szolgálni valamelyik debreceni gyülekezetbe, ahol azon a héten megtanult, frissen elkészült darabokat játsszák az ügyes hangszerjátékosok, és énekli a kántorképző tagjaiból verbuválódott kórus. Ez a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb aratási mód. A második szakmai vizsgák a kántorképző tanfolyam utolsó munkanapján, pénteken minden tárgyból, amelyik erre módot ad, vizsgákat bonyolítunk le, gyülekezetének is, ott talán a legkevésbé vizsgaszerű a dolog, mert a legutolsó csütörtöki órán alaposan átveszik a tanult anyagot, ez általában évfolyamunként 70-80-90 ének, amelyet a 19 nap alatt meg kell ismerniük, és el kell tudni énekelni folyékonyan. Tehát átveszik az anyagot, de ott külön, úgy, hogy valakit felállítunk, és külön énekel, ilyen vizsga nem adatik. A hangszerjátékból viszont van vizsga, és a zeneismeretből is van egy olyan kvázi teszt, amelyet az utolsó órán a növendékek elvégeznek. Tehát gyakorlatilag a konkrét vizsga, tehát a második típusú vizsga elsősorban a hangszerjátékot firtatja. Végül van egy záró hangverseny, ezt nem vizsgának nevezném, inkább valóban a megtanult anyag ünnepélyes bemutatása, a kántorképző hallgatói családtagjainak a részvételével, illetve jelenlétében, istentiszteleti formában egy zenés áhítat zajlik le. Az igeszolgálat előtt és után kórusszámok, hangszeres számok, nyitó és záró koncertprodukciók hangoznak el. Ez szokott lenni a lezárása a 3 hetes munkának. Ez idén 2022-ben július 23-án lesz, délután 3 órakor.
Feltételezem, és az előző évek tapasztalataiból gondolom, hogy az ország minden részéről jönnek ilyenkor a kántorképző tanfolyamra. Ők itt élnek ez alatt a 3 hét alatt, és mégiscsak nyár van. Tehát mitől lesz élményszerű egy ilyen kántorképző tanfolyam?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nekünk, akik felnőttként esetleg már gyakorló szülőként, nagyszülőként a gyerekekkel, a jelentkezőkkel foglalkozunk, mindig komoly gond, hogy a munka mellé oda tegyünk valamit, amitől a jelenlevők egy kicsit szabadnak is érzik magukat, de igazság szerint, hogyha nagyon céltudatos akarnék lenni, vagy olyan szigorú, mint Calvin, azt mondanám, hogy élmény lehetne az bárkinek, hogy elvégezheti azt a munkát, azt a nagyon kemény munkát, amivel Istennek szolgálhat. De természetesen azért a legtöbb ember szeret valami hétköznapi örömöt is learatni, nem csak ilyen emelkedett módon viszonyulni a saját elvégzett munkájához. Igyekszünk tehát programokkal, esti programokkal, játékkal színesíteni az itt tartózkodás idejét, de elvíthatatlan, hogy ennek a kántorképző tanfolyamnak elsősorban a komoly munkavégzés a funkciója, és csak díszként aggatunk rá 1-2 jó programot. Mindig minden kántorképző idején meghívunk egy különleges embert, akit örömmel hallgatunk meg, hogy számoljon be az életéről, a munkásságáról. Idén is lesz ilyen ember. szeretnénk minden kántorképzős növendék számára élményeket szerezni, az együttlétnek az élményét. Szokott lenni egy bográcsozó parti valamelyik vasárnap délután. Legutóbb az egyik kollégánk, egyébként egyházének és karvezetés tanár, fiatalember főzte meg a hatalmas bográcsban 35 fő részére a nagyszabású vacsorát, és van olyan program is, amikor játszunk, görbeestének nevezzük ezt, amikor mindenki valami olyasmit mutat be, amit egyébként nem vártunk volna tőle. Ilyenkor a ügyesebb hangszeresek énekelnek, az ügyesebb énekesek néha hangszerre fakadnak, és persze mindenféle bolondozás is előfordul. Ez tehát kicsit enyhíti a nagy munkával járó feszültséget és terhelést.
Lehet-e ma egy biztonságot adó életpálya, a kántori életpálya, vagy ez a hivatás?
Hát minden a kommunikáció múlik. Mit jelent a biztonság szó?
Egzisztenciálisan.
Egzisztenciálisan nem. Ezt merem állítani. Tehát ma, aki kántornak megy, az valószínűleg azért csinálja, mert ezt hivatásnak érzi, egy Úristentől kapott jelhívásnak, hogy szolgáljon annak a gyülekezetnek, amelybe bele született, és amelynek a tagjaihoz kötődik. A kántori munkából megélni Magyarországon lehetetlen. Nagyon-nagyon kevés olyan egyházközség van, amelyik megengedheti magának, hogy függetlenített kántort fogadjon, aki a kántori munkájából mondjuk egy családot el tud látni. Tehát efelől nézve a dolgot, azt kell mondanom, hogy Magyarországon egyházzenésznek, kántornak lenni egyáltalán nem egzisztencia teremtő foglalatosság. Ez mutatkozik abban is, hogy bár szinte minden jelentős állami és egyházi zeneoktató intézmény tart fenn egyházzenetanszéket, ezek az egyházzenetanszékek, hát ha nem is ürültek ki, de tényleg csak megszállottakkal és elkötelezett, különleges emberekkel van feltöltve, és borzasztó kevés, kicsi létszámmal működnek.
Lesz-e valamilyen különlegessége az idei kántorképző tanfolyamnak? Tehát hívnak-e valamilyen különleges vendéget esetleg? Lesz-e valamilyen különleges rendezvény vagy program benne?
Most ráncolom a homlokomat, ami azért van, mert szeretnék meglepetést szerezni a kántorképző növendékeinek. És ha innen nézem, akkor nem kéne elárulnom, de talán nem mindenik hallgatja a rádiót. Meghívunk egy olyan remek embert, aki egész fiatal kora óta kivételes zongorista képességekkel megáldva azzal küzdött, hogy egyre romló látása nehézségeit legyőzze, annyira, hogy a sorvadásos szembetegsége gyakorlatilag csak egészen kivételes, különleges kották használatát tette lehetővé számára, és évtizedeken keresztül a folyamatosan romló és szinte már a vakságig jutó állapotát néhány esztendővel ezelőtt egy egészen csodálatos és váratlan orvosi bravúr következtében visszanyerte a látását. Ez az ember egy csodálatos zongoraművész, akinek az egész pályája a magyar zene, a reformkori, tehát a 19. századi magyar zene, magyar zongora muzsika feltárására épült, és abban világra szóló eredményeket ért el Mosonyi Mihály, Gordmark Károly, tehát a múlt század nagy alakjainak, zongora muzsikájának állított felvételekben és koncertsorozatokban remek emléket, szeretnénk vele beszélgetni betegségéről és aztán visszanyert látásáról is.
Még egyszer mondjuk el akkor, hogy mikor jelentkezhetnek erre a kántorképző tanfolyamra? Van-e valamilyen létszámlimit, vagy valamilyen különleges elvárás, kérés, feltétel?
Nos, a jelentkezés már elindult, a kántorképzőnek van egy saját honlapja, amelyen egy néhány gomb megnyomása után a jelentkező kérdésekre válaszolva és bizonyos információkat megadva rögzítheti a szándékát. Ez a jelentkezési lap már esztendők óta elektronikusan működik, ebben az esztendőben is működtetjük. Ezen az úton tehát a kántorképző honlapján lehet jelentkezni. Aki elolvassa a hirdetéseket, amelyek megjelentek egyrészt ezen a honlapon, másrészt az egyházkerület honlapján, tehát a ttre.hu honlapon, harmadrészt pedig a különféle egyházkerület 9 egyházmegyének esperesei számára kiküldött körlevelekből a gyülekezetek értesülhettek a kántorképző megtartásáról. Ők jelentkezhetnek végül is levélben is, de most már tekintve, hogy teljesen általános a számítógépek használata a legkisebb falvakban is, szinte nincsen rá példa az elmúlt esztendők óta, hogy valaki levélben jelentkezett volna. Tehát jelentkezni lehet egészen június végéig, maga a kántorképző július 4-én hétfőn indul, és 23-án zárul. Létszámlimit nincs, a létszám felső limitet egyáltalán nem merünk meghatározni, mert boldogok lennénk, ha 60 emberrel dolgozhatnánk, hiszen egy csoportos órát ugyanúgy meg lehet tartani 25 főnek, mint 5-nek. Tehát mondjuk egy B csoportos óra a jelenlegi rendszerben ritkán nő túl 10 főn, pedig az a tanár ugyanúgy megtarthatná azt az órát 40 embernek. Tehát nincs felső limit, sajnos alsó limit van, mert egy nagyon alacsony létszám esetén nem lenne érdemes megindítani a tanfolyamot, hiszen szinte kigazdálkodhatatlan lenne a tanfolyam költsége. Így is nagyon komoly nehézségekkel kell, hogy szembenézzünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy most milyen világot élünk, még ha minket a háború effektíve és lövöldözésekben nem érint, de az anyagi körülmények rendkívüli módon megnehezültek, megdrágult az étkezés, nagyon komoly kiadásokkal számolhatunk, és kiadás növekedésekkel számolhatunk. A kérdésben elhangzott az, hogy az egész ország területéről jönnek-e a jelentkezők. Nos, ez sokáig így volt, egészen a 80-as évek végéig az egész magyarországi református egyház egyetlen nyári kántorképző tanfolyama Debrecenben volt. Azonban mióta megváltozott a politikai társadalmi helyzet Magyarországon az 1990-es évek elején, azóta mind a 4 református egyházkerület, tehát a Dunántúli is, a Dunamelléki is, a Tiszán inneni is, és a Tiszán túli is önálló kántorképzőt működtet, ezért természetszerűleg az a széles merítés, ami régen a debreceni kántorképzőbe irányította a növendékeket, az most szétoszlik 4 egyházkerületre, úgyhogy Miskolcon is, Pápán is és Budapesten is működik egy-egy kántorképző. Minket most az egy kicsit több lehetőséggel lát el, hogy a miskolci kántorképző ebben az esztendőben úgy tudom nem nyílik meg, nem fog működni, tehát elvileg az Észak-Magyarországi régió gyülekezeteiből is hozzánk jelentkezhetnek a növendékek, de ők nekik módjuk van természetesen a Duna mellékét választani, ami szintén nem esik távol tőlük. Úgyhogy pillanatnyilag ez a kántorképző elsősorban a tiszántúli református egyházkerület 410 gyülekezetéből vár növendékeket.
A tiszántúli református egyházkerület munkatársai idén is megrendezik nyári kántorképző tanfolyamukat. A 3 hetes kurzus július 4-én kezdődik és 23-áig tart. Jelentkezni a debreceni kántorképző internetes felületén lehet június végéig. Erről beszélgettünk Arany Jánossal, a tiszántúli református egyházkerület zeneigazgatójával.